Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. A mi segítségünk Isten tiszteletünkre az áldás az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, mert most ének tanulás következik. A 247. dicséretet fogjuk megtanulni.
A hetedik éneket hoztuk az új énekeskönyvből. Eláruljuk, egy kulisszatitok, hogy a régi énekeskönyvben is volt már ez a dallam, csak egy picit fura volt a szövege. Ez viszont egy gyönyörű szép szöveg, nagyon értékes és értelmes szöveg, és ezért nagyon fontos, hogy ismerjük. Bemutatjuk először.
Dicsérjük Istent, mint kifili itt lent, nagy nevét vígan, ének szóval áldja, és buzgó hálát vigyen oltárára, dicsérjük Istent.
Köszönjük szépen a gyülekezet aktív éneklését. A következő vasárnapon pokon reménység szerint fogjuk még énekelni ezt a dicséretet. Köszönjük.
És hallgassuk meg Istennek szent igéjét, úgy, amint írva található a zsidókhoz írott levél 9. fejezetében, a 11. verstől a 28. versig.
Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Mert ha bakok és bikák vére és tehén hamva a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét. Mert ahol végrendelet van, ott a végrendelkező halálának is be kell következnie. Mert a végrendelet csak halál esetén érvényes, amíg a végrendelkező él, addig érvénytelen. Ezért van az, hogy az első szövetséget sem léptették életbe vér nélkül. Mert amikor Mózes a törvény szerint az egész népnek minden parancsolatot elmondott, vette a bikák és a bakok vérét vízzel, vörös gyapjúval és izsóppal együtt, és meghintette a könyvet, és utána az egész népet e szavakkal, ez annak a szövetségnek a vére, amelyet Isten rendelt számotokra. Aztán hasonlóképpen meghintette vérrel a sátrat és az Isten tisztelet minden eszközét is. A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat, a mennyei dolgokat, azonban ezeknél különb áldozatokkal. Mert nem emberkéz alkotta szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével, mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Most pedig gyertek testvérek, imádkozzunk, válaszoljunk Istennek minket megszólító szavaira. Istenünk, magasztalunk, hogy ismét szóltál és szólni kívánsz hozzánk. Add, hogy meghalljuk, de ne csak halljuk, hanem tegyük is meg mindazt, amivel minket bízol meg. Krisztusunk, hálát adunk és dicsőítünk téged, mert tulajdon véredet vitted be tökéletes áldozatként a mennybe, örök váltságot szerezve nekünk, eltévedt a maguk útját járó teremtményeidnek. Uram, köszönjük, hogy általad az az élet jelent meg a földön, ami az emberek világossága volt már az első ember teremtése előtt. És ezt az életet azoknak adod, akik hisznek és bíznak benned. Uram, hívő szívvel bocsánatodat kérjük elkövetett vétkeinkért. Kegyelmesen ne számítsd be nekünk ezeket. Köszönjük, hogy igéd alapján lehet hinni azt, hogy a te véred, Úr Jézus, megtisztít minket minden hamisságtól. Így élhettük át az úrvacsorai közösséget veled a múlt héten. Erősíts meg minket ebben a hitben és a szent életben is. Köszönjük, Uram, ha azok közé tartozhatunk, akik várnak téged üdvösségükre. Uram, taníts minket. Taníts meg minket utadra, gondolataidra, igazságodra és szentségedre. Vezess minket azon az úton, amelyen járnunk kell. És arra is vezess el, hogy hogyan szolgáljunk előtted igazságban és szentségben. Illesd meg, Uram, a te szolgálód száját és a mi szívünket is. Ámen.
János első leveléből hirdetem, ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden gonoszságunktól. Isten igéjének hallgatására készülve a 214. dicséretet énekeljük, ez az új énekeskönyvből a 214., a régiből pedig a 173. dicséret. Ennek az a szent igéje, amit szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található Esdrás könyvében, annak harmadik fejezetében, az első 7 versben. Amikor elérkezett a 7. hónap, és Izrael fiai már a városaikban laktak, egy emberként összegyűlt a nép Jeruzsálemben. Ekkor fogott hozzá Jésua, Jocadák fia, szolgatársaival, a papokkal és Zerubábellel, Sealtiel fia testvéreivel együtt, hogy felépítsék Izrael istenének az oltárát, és égő áldozatokat mutassanak be rajta úgy, ahogyan megvan írva Mózesnek, Isten emberének a törvényében. A régi helyén állították föl az oltárt, és bár rettegtek a tartományok népétől, égő áldozatokat mutattak be rajta az Úrnak, reggeli és esti égő áldozatokat. Majd megtartották a lombsátrak ünnepét, ahogyan az megvan írva, napról napra bemutatták az égő áldozatot, megfelelő számban, a rendtartás szerint, mindegyiket a maga napján, továbbá az állandó égő áldozatot az új hold napján, és az Úr minden szent ünnepén esedékes égő áldozatot, és mindazoknak az önkéntes áldozatát, akik ilyet vittek az Úrnak. A 7. hónap első napjától kezdtek égő áldozatokat bemutatni az Úrnak, bár az Úr templomának az alapkövét még nem rakták le. De pénzt adtak a kőfaragóknak és az ácsoknak, ételt, italt és olajat a szidóniaknak és a tírusziaknak, hogy szállítsanak cédrusfát a Libanonról, Jáfóba a tengeren, Círus perzsa király engedélyével. Kedves testvéreim, hogyha elkezdünk valamit, akármit, hogyan látunk ahhoz? És lehet, hogy itt valaki legyint egyet, hogy ó, én már régen nem kezdtem semmi újba, jól van az úgy az életemben, ahogy eddig volt, az pont úgy kényelmes és megfelelő, de azért hadd tegyem most oda úgy alapvetően a kérdőjelet, hogy biztos jól van úgy, ahogy van. Nem lehet, hogy félünk vagy megtorpantunk valamiben, nem merünk belekezdeni egy újba. Isten pedig szeretne minket tovább vezetni. De milyen irányba? Mi az első lépésünk? Miként döntjük el azt, hogy mibe kezdünk bele, vagy éppen mit hagyunk abba? Kitől kérünk ehhez tanácsot? Honnan vesszük az útmutatást? És a hitbeli döntéseinkkel mi van? Vannak hitbeli döntéseink? Lelki pásztorok mondták el, akik templomépítésbe kezdtek, hogy a legnehezebb nem is maga az építkezés volt, még csak nem is az ehhez való pénz előteremtése, hanem az, hogy együtt megértsék, hogy mit bízott rájuk az Isten. Hogy egy akaratra jussanak, mert mindig ott vannak a kérdőjelek, mindig akadnak olyanok, akik sokkal okosabbnak gondolják magukat, hogy lehet azt megtenni, hogy ne a leghangosabb szó legyen az igaz, vagy a legmagasabb polcon levő valósítsa meg az akaratát, hanem valóban az Isten akarata valósuljon meg. Hogy úgy épüljön meg a templom, hogy abban az Isten gyönyörködjön, ne emberi elvárások mentén, hanem Isten gondolata alapján. És ebben a mai szakaszban az a nagyon szép, ahogyan azt látjuk, hogy egységben van az Isten népe. Egy emberként gyűlt össze a nép Jeruzsálemben. Egységben vannak a vezetők, és egységben vannak ők is együtt, és a köznéppel is együtt. Mert ahol az Isten lelke ott van, ott az Isten lelke munkája is az egységet. Hozzáfogtak a munkához, és azt találjuk, hogy pontosan úgy, ahogyan azt Isten mondta Mózesnek, az Isten emberének törvényében. Tehát Isten lelke indította őket egységre, és ez az egység valahol az igének is az egysége, ahogy ezt az Isten már előre megmondta. És így nem kérdés, hogy mi legyen az első lépés, vagy mi legyen a legfontosabb. Mert hogy az Isten tiszteletet, azt nem lehet akárhogyan tartani, és ezért nincs vita, mert ott van pontos útmutatásként az ige. Isten igéjében pedig bőséges útmutató erre nézve is, a mai napig is. Az Isten tiszteletre nézve is, meg a hívő életre nézve is, ott vannak benne az útmutatásaink. És fontos minden részletében is úgy csinálni, ahogyan azt Isten kijelentette a legpontosabban, mert máshogyan nem jó. Nincs rajta áldás. Lehet, hogy csili-vili, vagy emberi szemnek tetsző, vagy lehet, hogy éppen pénzt hoz a konyhára, de nem szolgálja az Isten dicsőségét és az ember örök üdvösségét. Itt törekednek is arra, hogy az elődök nyomán építkezzenek, az idő, a hely kiválasztásában is ezt látjuk, ugye a második templom rokon vonásokat mutat az elsővel, a templom helye Ábrahám Mória hegyi áldozatához és Dávid áldozati helyéhez kötődött, Salamon király templom szentelése is a lombsátrak ünnepére a 7. hónap első napjára esett, az áldozatokat Ehó első napjától kezdik bemutatni. Tehát ezekben is arra figyeltek, hogy hogy van ez megírva. Nem emberi szervezés dönt, hanem az Isten szava. És nem akkor van ünnep, amikor mi azt úgy látjuk jónak, amikor olyan hangulatban vagyunk, hanem akkor, amikor azt az Isten rendje kéri tőlünk. A három nagy ünnep is az Isten tetteinek az ünneplése volt, a vele való kapcsolat kifejeződése, és erről a fogság idején már teljesen elfeledkeztek. De éppen hogy azt tette őket Isten népévé, hogy az Isten szavára figyeltek, és neki engedelmeskedtek. És ez volt a romlásuk, a fogságra hurcolásuk legfőbb oka is, hogy ezt nem tették. De itt van a megtartatásuk, mondhatom nyugodtan ezt többes szám első személybe, hogy itt van a megtartatásunk kulcsa is. Aztán a második pontom itt az oltárnak a szerepe. Az Isten tisztelet helyreállításában a legelső, a legfontosabb az égő áldozati oltár felépítése volt. Tehát nem voltak még falak, vagy bármi más, de már állt az oltár, és azon elkezdték, és folyt folyamatosan a naponkénti áldozat reggel és este, hiszen ott lüktetett a lényeg, az egész. Az oltár az Istennel való találkozás helye volt még. A templomban meg a Szent Sátor előtt is még jóval előtte, hogy ezáltal keresték Istent, kapcsolódtak hozzá, az égő áldozati oltáról már Káin és Ábel történetében olvasunk, hogy Isten előtt kedves volt Ábel véres áldozata, amire letekintett, mert Ábel megértett valamit az Isten szavából, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat, és nekünk bocsánatra van szükségünk, mert másként nem tudunk Istenhez közeledni. Szükségünk van megváltásra, mert bűnös emberek vagyunk, és magunkat nem tudjuk megtisztítani, nem tudjuk megváltani. És az áldozatban benne van a helyettesítés gondolata. Az áldozat foglalja el a bűnös ember helyét, és megy a halálba. Az ősatyák is oltárokat építettek, Noénak ez volt az első teendője, amikor kijött a bárkából. Mózes is ezt teszi a pusztában, Amálek legyőzése után, 3 Mózes 17.11-ben olvassuk ezt, mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy engesztelésű legyen a ti életetekért, mert a vér a benne levő élet által szerez engesztelést. A Szent Sátorban már kétféle oltárt is találunk, ott van az égő áldozati oltár és illat áldozati oltár. Az égő áldozati oltár akácfából készült, 4 sarkán egy-egy szarv volt, oda menekült a bűnös, azt ragadta meg és kegyelmet nyert. Az engesztelő ünnepen a vétek áldozat vérével kellett meghintenie a szarvait a főpapnak, így szerzett engesztelést a nép bűnéért. A salamoni templomban már ez részből készült. Nabukodonozor, amikor elfoglalta a jeruzsálemi templomot, akkor azt felgyújtotta, és elvitt magával mindent, ami értékes volt. És itt először ezt állítják helyre, valószínűleg kövekből. Később tudjuk, hogy ezt az oltárt is megszentségtelenítették, Krisztus születése előtt 167-ben, majd Makabeus Júdás építi újjá, ő is első dolgaként ezt teszi meg a régi mintájára, de később ezt a rómaiak rombolják le. És akkor ott van a nagy ugrás, hogy ott vagyunk az új szövetségben, az új szövetség elején, hogy jön Jézus Krisztus, az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit, aki bemutatja, értünk az engesztelő áldozatot a Golgotai kereszten. Őt Isten rendelte örök időknek előtte áldozatul. Egyszer s mindenkorra bemutatta azt, és mi ebből élhetünk, megfizette bűneink teljes árát, ártatlan, szent, tiszta életével maga az Isten fia. És az ő halálakor tudjuk, hogy a kárpit ketté hasadt jelezve, hogy szabad az utunk az atyához, borulhatunk eléje. Ő a közben járunk. Jézus vére tökéletesen kiengesztelte az atyát, megbékéltette keresztje által, és mi, mint Isten új szövetségi népe, ebbe az áldozatba kapaszkodhatunk bele hittel. A Jelenések könyvében már ott látjuk a mennyben az áldozati bárányt, és ott látjuk az igazi templomot, tulajdonképpen az egész az, mert zajlik az Isten tisztelet, és azt már nem ember építette, hanem maga az Isten. A földi templom áldozatai, azok mindig ismétlődő áldozatok, mint ahogy az ember szíve is bűnös maradt. Áldozat után tovább ment az ember, és követte el az újabb bűnt, mert a szívünk egy bűngyár, nem tud nem vétkezni. Az áldozat bemutatása után már mutathatom be is a következőt, mert nincs olyan nap, hogy ne vétkezzem. De mi azt tudhatjuk, és azon az alapon áll a hitünk, hogy Jézus Krisztus tökéletes áldozata után, a Golgotai kereszt után már nincs szükségünk másik oltárra. Ezért is olvastuk fel a zsidó levél ide vonatkozó verseit. Lehetett volna még többet is, hiszen az egész zsidó levél valahol erről beszél, egyetlen egy áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket az Úr. Az Isten fia életét adta a mi életünkért cserébe, magára véve bűneink büntetését, hogy mi az ő gyermekei lehessünk, hogy neki szánjuk oda hálából magunkat. Tehát ez a szíve minden Isten tiszteletünknek, de a hívő életünknek is. Pál apostol úgy fogalmazza ezt a Korintusi első levél második fejezetének második versében: elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, mint megfeszítettről, mert hogy ő a mi üdvösségünk, tehát az Isten tiszteletünknek középpontja ő. Ezért is van az, hogy a református templomokba központi helyen az úrasztala van, és a szószék, kifejezve, hogy kire van a legnagyobb szükségünk: Jézus Krisztusra, az élő igére, a kiábrázolt igére és a hallott igére, hogy életünk legyen. Egyéni életünkben is csak rá van szükségünk. De ha belegondolunk, akkor az akkori viszonyok szerint, amikor ott vannak szegényesen, kezdve az építkezést, az új életüket, akkor lehet, hogy túlzásnak tűnik ekkora áldozat bemutatása. Észszerűnek semmiképpen nem nevezhető, és nagyon sok pénzbe is került. Reggeli, esti áldozat, plusz még a többi. És azt is olvastuk, hogy voltak, akik még ezen felül is vittek áldozatot. Tehát évente legalább 700 bárányt leöltek. Mégis ezt gyakorolják, mert ez volt az Isten rendje. És ott az indulásnál úgy van az Isten népe, hogy nem akarunk már ettől eltérni, mert tapasztaltuk ennek az átkát, mi áldást szeretnénk. És nem szüntek meg éppen ezért az oltárt úgymond használni. És a nagy szegénységükben is ezért tudtak adakozni, pénzt adni az Isten háza építésére. A templom építésnél, vagy bármi másnál megkísérthet bennünket, hogy először segítséget keresünk hozzá, támogatókat, legyen meg a szükséges pénz, eszköz, megfelelő oldalszél, és akkor majd tovább lépünk, és akkor majd tervezünk és építünk. De valahol azt látjuk ezekből az igékből is, hogy nekünk nem segítségre van szükségünk, hanem nekünk segítőre van szükségünk, a legfőbb segítőjére, életünknek, Jézus Krisztusra, az egyedül élő Istenre, a vele való élő kapcsolatunk a legfontosabb, és minden más másodlagos. Keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és utána átéljük, hogy minden más megadatik nekünk. Esdrás idejében is tele voltak félelemmel, leírja itt az ige, és okkal féltek. Bár rettegtek a tartomány népétől, így írja, de ezért is tették erős fundamentumra le az oltárt, hogy ne lehessen olyan könnyen lerombolni. És ott voltak ezek az ellenséges hangok, hogy mit keresnek ezek itt. Sok rossz indulatú ember akadályozta az újjáépítést, de nem hagyták, hogy lebénítsa őket a félelem az új kezdésnél. Mert hogyha Isten velünk van, és velünk van, mert elhozott idáig bennünket és megszabadított, akkor kicsoda ellenünk, akkor be is tudjuk fejezni az építkezést, és nem árthat nekünk a rossz indulatú tartományok népe sem. Szó volt már róla, nagytiszteletű úr hirdette, hogy az idén lesz a gyülekezetünk 150 éves évfordulója. Nem a templomunknak az évfordulója, hanem az Újpest belsővárosi gyülekezetnek az évfordulója, hiszen az előbb volt, tehát előbb volt a hitre jutott közösség, és majd ez a hitre jutott közösség kezdte el 5 év múlva, 1878-ban a templom felépítését. Éppen tegnap kaptam meg egyik testvérünktől egy levelet, amiből azt is megtudtam, hogy a névjegyzékben ekkor már 476 ember szerepelt. Bevallom, nem is gondoltam, hogy ekkor már ennyien voltak. Tehát az építkezés a szívekben kezdődött először el. Ott az oltár, ott épült fel, és az Isten aztán adta a külső dolgokat is. Mert valahol ez a jó sorrend, előbb az oltár, majd az összes többi az életünkben is. És hogyan tudunk mi ehhez kapcsolódni? Mi a mai üzenet, mit vigyünk el? Bizonyára több mindent is lehet még ezeken kívül is, de itt két pontot írtam, hogy gondoltam. Elsőként az, hogy a kiindulás mindig valahol az egység keresése, tehát megérteni Isten akaratát, legfőképpen az ő igéi alapján. Tehát, hogy ez nem egy könnyű kérdés, mert nekünk is van számtalan szebbnél szebb gondolatunk, meg saját akaratunk, vagy éppen megfelelni vágyásunk. Tudunk-e, ha kell, háttérbe vonulni, hogy Isten munkája haladhasson töretlenül előre, törekszünk-e figyelni az Isten szavára, és annak mentén hozni meg mindig döntéseinket, kis és nagy kérdésekben egyaránt. Alázat kérdései is, hogy igen, elengedjem, amit olyan nagyon szorítok. Jézus azért imádkozott a főpapi imádságban, hogy az övéi egységben legyenek, és csak oda küld az áldást az Úr, ott zajlik Isten tisztelete. Tehát egység a Szent Háromság Istennel, az igével, nem csak általam igaznak tartott, kiválasztott kedves igékkel, hanem a teljes igével, és a közösséggel is egység, a tagokkal is egység, mert nem egyedül vagyunk hívő emberek, hanem az Úristen közösségbe helyezett el minket, és így adja áldást az egyéni életünkre is. És a legfontosabb tényleg az oltár, az áldozat kérdése a mi életünkben. Az a hitbeli bizonyosság, hogy Isten Jézus Krisztusban számomra is az örök életet készítette el, bűneimért tökéletesen eleget tett, és az ördög minden hatalmából megszabadított, ahogyan azt hitvallásunkban is valljuk. Megbocsátott az ő egyszeri tökéletes áldozatáért, és a kereszt a mi életünkben is Istennek az ereje. Mert ő adja utána az erőt is, hogy ne féljünk, hanem egyedül őt féljük. És az oltárra a szívünket tehetjük, és hagyhatjuk is ott. Amikor kísértés alatt vagyunk, akkor is. Amikor ehhez nincs kedvünk, akkor is. Amikor ezerrel csábít ördögvilág, saját testünk, akkor is hagyjuk magunkat ott Jézus Krisztus kezében. Az áldozat, az attól áldozat, hogy mindig kerül valamibe. Esdrás idejében sem kevésbe került, és azóta sem. Krisztus életébe került a mi életünk, de valahol a mi odaszánásunkról, áldozatunkról is van szó. Mert áldozat valahol a keresztény élet a mi oldalunkról is. Áldozat rossz időben, esőben is eljönni a templomba vagy a bibliaórára, hogy áldozat korábban felkelni, hogy jusson időnk reggel az imádságra, vagy áldozat abba hagyni kedvteléseinket, hogy Istennek szolgáljunk. A szeretet cselekedetei is áldozatba kerülnek, az emberi kapcsolatokat is valahol csak áldozattal lehet építeni, mert máshogyan nem megy előre az életünk. Isten segítsen meg minket ebben, előre az ő örökkévaló országa felé. Amen. Ráfelelő énekként a 269. dicséretet énekeljük. Ez a régi énekeskönyv 184. dicsérete. Dicsérünk és magasztalunk Úr Jézus Krisztus a keresztért, azért az oltárért, ahol életeddel áltoztál. Köszönjük, Urunk, hogy elhordoztad minden bűnünk ítéletét, és hogy ahhoz nekünk már nem kell hozzátenni semmit sem, mert nincsen híja. Köszönjük, Urunk, ezt a nagy szeretetedet. Köszönjük azt, Urunk, hogy hálából adhatjuk magunkat neked, úgy, ahogy vagyunk. Köszönjük, Urunk, hogy ígéreted van arra nézve, hogy a szívünkbe lakozol lelked által, és te teszel ott helyre mindent. Köszönjük, Urunk, hogy kiszolgáltathatjuk magunkat teljesen neked, mert te tudod, hogy mi a jó nekünk. Te tudsz minket olyan úton vezetni, hogy az életünk egyszer majd megérkezhessen hozzád. Te tudsz minket úgy irányítani, hogy az életünk dicsőségedre legyen, hogy a mi testünk is lehessen a Szentlélek temploma. Könyörülj rajtunk, hogy így legyen. És bocsásd meg, Urunk, amikor ez nem így van, amikor magunknak élünk, amikor szégyent hozunk rád, amikor nem keressük a szolgálat útját, amikor csak várjuk, hogy mások ugráljanak körülöttünk, vagy szolgáljanak nekünk. Urunk, taníts minket az alázat útjára, taníts minket keresni és cselekedni a te szent és tökéletes akaratodat. Urunk Istenünk, hálát adunk neked a közösségünkért is, a gyülekezet csodájáért, hogy te hívsz el magadnak örök időknek előtte embereket, azt megtartod, azt te betagolod a te testedbe, az egyházba. Urunk, segíts, hogy hadd lehessünk ilyen élő tagokká. Köszönjük, hogy te adsz folytatást is kegyelmes szeretetedből, hiszen ha erre a 150 évre nézünk, akkor azt látjuk, hogy így tartottad meg Újpest belsőváros közösségünket, és köszönjük, hogy eztán is megfogod. Urunk, segíts megtalálni benne a helyünket, szolgálatunkat, és engedd, hogy mindig élő áldozatokkal áldozzunk neked. És kérünk, hogy te légy a gyászolókkal, a sírokkal, akiknek veszteségük van, különösen is kérünk, Urunk, a Csonka családért, hogy könyörülj rajtuk, és erősítsd a szívükbe az élő reménységet, hogy a szomorúság is hozzád vigye őket közel. Kérünk, Urunk, most, hogy te áld meg a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.